faced with mysteries profound. This is one of the best ones.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe: Szia, tanár úr!
Üdvözlöm a hallgatót! Ez a Szia, tanár úr sorozat mai műsora, melynek az alcíme: Hogyan irányítsuk a bennünket irányító mesterséges intelligenciát? Fő kérdése pedig a mesterséges intelligencia öntudatra ébredése. Gerő Péter vagyok, tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezésű módszertan gazdája, és a Szia tanár úr műsorsorozat szerkesztő műsorvezetője. A Szia tanár úr sorozat a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös sorozata. A korábbi műsorok a két rádió archívumában és a Szia tanár úr YouTube csatornán is meghallgathatók, némelyiknek leírata is olvasható. És mielőtt folytatnám a mostani műsor bevezetését, érdekes változásra hívom fel a figyelmet. 2025 áprilistól, sőt, már március 31-től a Rádió Bézsben megváltozik a Szia tanár úr időpontja. Március 31-én, és attól kezdve minden második héten a Szia tanár úr a Rádió Bézsben hétfői napon 10 órakor, megismételve vasárnap 11 órakor hangzik el. A civil rádióban semmi nem változik, Szia tanár úr pénteken 15 órától. Tehát az év páros hetein, így például a március 31-i héten, Szia tanár úr a Rádió Bézsben hétfőn 10 órakor, ismétlés vasárnap 11-kor, a civil rádióban a megszokott pénteki 15 órától. Mi lesz áprilistól a páratlan heteken? A Rádió Bézsben Liszkai Ágnes remek kötéltánc műsora hallható hétfőn és vasárnap. A civil rádió péntek 15 órai műsorsávjában pedig Gerő Péter osztályfőnöki fél órái és a Szia tanár úr szerkesztőség meglepetései. Páros heteken a Rádió Bézs és a civil rádió közös műsora, páratlan heteken különlegesség csak a civil rádióban. Hallgassa továbbra is a Szia tanár úr szerkesztőség műsorait, és hallgassa vissza a korábbi műsorokat és a különlegességeket a Szia tanár úr YouTube csatornán. Korábbi műsorokban felmerült, hogy vajon öntudata ébredhet-e valamikor a mesterséges intelligencia. Elhatároztam, hogy ugyanerről kezdeményezek beszélgetést két korábbi beszélgetőtársammal, Baracsi Katalin internetjogásszal és Rab Árpád trendkutatóval. Most a Rab Árpád trendkutatóval készült beszélgetésem hallható a két rádió közös Szia tanár úr műsoraként: Hogyan irányítsuk a bennünket irányító mesterséges intelligenciát alcímmel. A felvétel első megjelenése a Rádió Bézs és a civil rádió Szia tanár úr műsorában 2025 13. hetében. Kedves Árpád, üdvözöllek és köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Elárulom neked, hogy két beszélgetés készül ugyanarról a témáról. Az egyik egy szintén rendszeres beszélgetőtársammal, Baracsi Katalin internetjogásszal, akinek az a különlegessége, hogy óvodától középiskoláig, sőt szülőkkel és pedagógusokkal beszélget a legkülönfélébb településeken és iskolákban, tehát nagyon közvetlen és aktuális ismeretei vannak a közvéleményről. Arról, hogy az emberek mit tudnak, kedvenc témáink egyikével, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ha megengeded, akkor rögtön belevágok a téma kellős közepébe. Mi az, amiben a mesterséges intelligencia tevékenységeket tud átvenni tőlünk? Mi az, amiben félhetünk, hogy elveszi a munkánkat, elvesz olyan lehetőségeket, amelyek pillanatnyilag az életünknek értelmet adnak?
Először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetett, köszönöm a meghívást. A párbeszédnek nagyon örülök, Katalin munkásságát ismerem és szeretem, és tisztelem, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm, hogyha majd látni fogja. A kérdésed azért nehéz és azért összetett, mert hogy van legalább két rétege. Az egyik egy technológiai réteg, hogy a mesterséges intelligencia A generatív mesterséges intelligencia mondjuk, ami csak egy része mire képes, de sokkal mélyebb dologra is rávilágítanak mi magunk társadalmi problémáira, hogy mit tartunk kreativitásnak, mennyit akarunk dolgozni, a munkánkban mit tartunk amúgy értéknek, nagyon sokféle módon állunk hozzá. Olyan ember is van, aki nem szereti annyira a munkáját, de élvezi, hogy a 8 órás munka nincs kitöltve, hanem mondjuk egy olyan helyen ül, ahol el van, elvégzi, véget ér, hazamegy. Van, aki túl sokat dolgozik, van, aki azt mondja, hogy meg tudnám csinálni ezt, ha nem kéne annyit adminisztrálnom. És ugyanezek az emberek, ugyanaz az ember más-más heteken vagy életszakaszokban máshogy állhat a feladatához, mert az is lehet, hogy nagyon szeretem a munkámat, de épp sok vagy egy olyan életszakaszban vagyok, amikor kiégés közelben vagyok. És azok a kérdések, hogy mitől félünk, ezek már is más kontextusba helyezkednek. Alapvetően azért így általánosságban azt mondom, hogy nem attól félünk elsősorban, hogy munkánkat veszi el, hanem két dologtól. Egyrészt, hogy a pénzünket veszi el, tehát hogyha én kevesebbet dolgozok, tehát újságíró vagyok, és eddig 8 órán keresztül írtam egy cikket, most AI segítségével 1 óra alatt megírok egy cikket, akkor a főszerkesztő mit fog mondani, hogy írjak 10 cikket, vagy figyelj el, per, akkor egy cikket írj, de 7 órát menj a terepen, tehát hogy menj ki, nem volt erre időnk, hanem így kellett írnod, angolba fordítottál, stb. Kimész a terepre, és lehet, hogy 4 óra hatékonytalan lesz, mert téblábolsz, és nézed azt az embert, akivel tudsz interjút csinálni, de ott vagy a terepen. Vagy még többet dolgozik, és azon kapja magát, hogy jött egy technológia, ami segíti a munkáját, ő meg még jobban kiég, mert csak gürizik, és már 10 cikket kell írnia ugyanannyira, és a főszerkesztő utána azt mondja, hogy figyelj, jó lenne, hogyha 100 cikket írnál, mert az AI ír 100 cikket, és hát mégiscsak. Amikor beépítünk valamit, ugye van most a generatív mesterséges intelligenciákról beszélünk, annak van egy képességpótló és egy képességfokozó tulajdonsága, és mind a kettőre máshogy reagálunk. A képességpótló, hogy mondjuk nem értek valamihez, és kölcsönveszek egy tudást. Ezek a technológiák azt teszik lehetővé, hogy már nem csak egy adatot vegyünk kölcsön, hanem teljes tudásformát. Tehát én nem tudok angolul, most már tudok, nem tudok jól cikket írni, de megírja helyettem, stilizálja. Nem tudok rajzolni, de most már tudok. Ezek nagyon jó dolgok, és hatalmas felszabadító erővel bírnak, és ha nem tudtam valamit, és most már tudom, ez a kreativitásnak nagyon nagy lendületet adhat. Tehát én például nem tudok rajzolni, de van a fejemben egy képregény ötlet, és most meg tudom csinálni. Mert a sztori a lényeg, az ötlet. Valamilyen ötlet van, és szerintem azt el kéne mondani. Megrajzoltatom, mindenki fogja látni, hogy hát ezt mesterséges intelligencia rajzolta, mindenki tudni fogja, hogy Árpád nem rajzoló, de van egy képregény.
Kétszer is kanyarodott a szöveged afelé, hogy valójában olyan tevékenységekre maradhat több időnk, több kapacitásunk, több kedvünk, amelyek eddig azért nem kerülhettek szóba, mert elvette az időnket más, az adminisztráció vagy bármi. Tehát itt valójában olyasmiről van szó, hogy hadd mondjak egy buta példát. Idősebb vagyok nálad, de azt hiszem te is emlékezhetsz még olyanra, amikor a boltba az eladó egy hosszú papírcsíkra fölírta az árakat és összeadta, és fejből tudta, ránézett a mérlegre, elvégezte a szorzást. A mai pénztáros nem butább, mint az akkori, csak egyszerűen nincs szüksége arra, hogy ilyen rutinokat kialakítson, ilyesmit begyakoroljon. Éppen úgy, mint ahogy azt is kérdezhetném akár tőled, hogy hány telefonszámot tudtál fejből 20 évvel ezelőtt, és hányat tudsz most. Ez nem elbutulás, és azt sem jelenti, hogy ettől kezdve néhány óra hosszat csak bambulunk magunk elé, mert ugye felszabadult az időnk. Mást tudunk csinálni. Például ilyen felvételeket, amelyekre korábban nem sok lehetőség lett volna. Azért örülök
Igen.
a bólogatásodnak, mert megmutattam neked egy cikket, amelyik viszont azt állítja, hogy elbotulunk a mesterséges intelligenciától.
Igen, itt amiket mondasz, ugye ebben két nagyon izgalmas dolog van. Az egyik az egyéni felelősség kérdésköre, tehát hogy kapok mondjuk időt azzal, hogyan élek. És ezt nem mindig jól csináljuk, az, hogy bejön egy technológia, hogy régen papírleveleket írunk. Bejön az internet, most gyorsabban oda fog érni a levelet. Mi történik? Sokkal több levelet írunk. A telefonszámot régen tudtam, de igazából egy 5-6 telefonszám leírta az életemet, mert haza tudtam telefonálni, meg két barátom, én most meg 2000 telefonszám van, mert sokkal több emberrel tartom a kapcsolatot. Azokkal a viszonyom pedig nem olyan, hogy én megjegyezzem a telefonszámát, mert 3 éve beszéltünk, most beszélünk, mert ilyen egy helyzetek. Tehát miért is jegyezném meg ezt? Igenis, fölírtam egy ceplire. Tehát az amerikai nagynéni címét sose jártam Amerikába, tehát azért nem volt mindig nálam ez a cetli. És ez az egyik. A másik, hogy nyerek időt, kapok lehetőséget, akkor hogyan definiálom azt, hogy én mit szeretnék? Ebben azért nehéz ügy. Tehát, hogy én pontosan mit akarok csinálni a munkámból. Mit kommunikálok ebből kifelé? Erről beszéltünk eddig. És a maga a kutatás, amire utalsz, ugye azt meséli, hogy azok, akik mesterséges intelligencia eszközöket használnak, ahogy használják, egyre rutinszerűbben használják, egyre kevésbé élnek a kritikai gondolkodással, és hogy ez gond. És nem értek egyet a cikkkel, azért, mert az valóban gond, hogy a mesterséges intelligencia csökkentheti a kíváncsiságot és a kritikus gondolkodást, de nem azért, mert elbutulunk, hanem minden eszköznek az elején van egy ismerkedési, tanulási fázis. És utána látjuk, hogy működik, és utána már nem teszteljük újra és újra azt az eszközt. A liften már nem gondolkodok, hogy tuti levisze, hanem elfogadom, hogy a lift működik. Az autómban van mondjuk egy tolatóradar, amikor életem első tolatóradaros autója megvan, az első 10 parkolás ilyen, wow, hú, ott a tévékamera, stb. Utána már nem foglalkozok ezzel, hanem tudom, hogy a tolatókamera működik, és tényleg csipogni fog. És akkor egyszer nem csipog, mert rajta van egy koszpolt, jó, neki megyek valaminek, az nem azt jelenti, hogy buta lettem, hanem azt jelenti, hogy megbízom az eszközben. A mesterséges, a jó technológiában bízunk meg. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizalomnak az a problematikája, hogy cselekedetből kevesebb a mi motivációból, és mi magunk kezdünk belemagyarázni, antropomorfizálni dolgokat. Mit értek ezzel alatt? Megkérem az Emit, hogy fordítson le egy levelet. Lefordítja. Megkérek 10-20-at, 100-at, utána már nem gondolkodok rajta, hogy jól fordítom, mert 100-at jól lefordított. Egyszerűen ezt használok egy eszközt. De ha azt mondom, hogy a mesterséges intelligencia figyel rám, hiszen már szól, hogy ezt le kéne fordítani. Azt mondja, hogy hát Árpád az információs társadalomra, de nem a tudástársam kifejezést szoktad használni, hanem az információs társam kifejezést. Ez tud egy izgalmas szakmai vita lenni, nem azt mondom, hogy a teljes társadalom körében tudnék egy zivatart indítani vele, de mondj egy érdekes kérdés. Azt mondom, hogy hú, de okos, gondolkodik, szeret engem, ismer engem, nem, algoritmusokról és statisztikákban. Ha úgy kezdek el bízni benne, de hát ő tudja, hogy nekem mire van szükségem, na az már hibás. Ha ezek az emberek azért nem használják a kritikai gondolkodásokat, mert azt hiszik már, hogy az EMI jobban tudja, hogy nekik hogy kéne levelet fordítani, jobban tudja, hogy melyik levelet kéne lefordítani, stb. Az nem lesz oké, két okból. Ezért azért, mert természetesen nincsenek kérdései, ezek beprogramozott algoritmusok, de nem vagyunk, a társadalmi lényünk azért nem egy végtelen bonyolultságú, tehát le tudjuk programozni. A másik, hogy ezek üzleti termékek, amiknek azért a fő funkciója mégis az, hogy használd. Egy üzleti termék sose fogja azt mondani, hogy figyelj, Árpád, fordítsd már ezt a levedet, te. Tehát ez már egy rövid levél, lefordítottam 100-at. Töltsd egy órát kicsit magadba, és érd át azt az élményt, hogy kihúzol szavakat, átgondolod, stb. Nem fogja ezt mondani, miért tenni üzleti szolgáltatás. Erre figyelnünk kell.
Tehát megvan az a veszély, hogy ellustulunk, mint ahogy a járműveknek is megvan az a veszélye, hogy kevesebbet sétálunk. Teljesen rendben van, de ez nem a jármű hibája.
Abszolút igaz, na és az autó két szempontból is zseniális példa. Egy, tényleg látjuk azt, hogy vannak emberek, akik 100 méterért is autóba ülnek. Ez nem azt jelenti, hogy bűn, nem azt jelenti, hogy ők rossz emberek, de tudjuk azt, hogy vannak jogstratégiák, hogy a szelekció, hogy azért kicsit sétált, ne sétált. Kettes, hogy mi a percepciója, például az önvezető autók fejlesztése hamarabb elindult, mint a generatív mesterséges intelligencia betölt volna. És ha megnézed, nem mondjuk az önvezető autókra, hogy mesterséges intelligencia vezérelt autók, pedig teljesen ugyanazt csinálják. Kamerán nézi, mintázat felismerés, automatizáció, döntéseket hoz, lefékezek, nem fékezek, pont ugyanaz, de mivel hamarabb kezdtünk róla beszélni, nem. Ugyanazt, amikor azt mondom, hogy jó, belépek a szobába, fölismeri az arcomat, azt mondja, hú, te vagy a tulaj, de jó fej vagy, bekapcsolom a fényerőt úgy, ahogy te szereted, és megszólal az a zene, amit akarok, akkor azt mondom, hogy hát egy mesterséges intelligencia által vezérelt otthonba vagyok, mert ismer engem, és szeret, és pont kiszolgál. Az autóban bonyolultabb technológia van, de nem ezt a szót használjuk. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi a percepciónk erre, ezek mind automatizációk. Nagyon okosak, szuperek, nagyon szeretem, de gépek. Azzal, hogy megnevezzük, ugye már kabbalisztikus hagyományként, mesterséges intelligenciának hívjuk, többet képzelünk bele.
Azt akkor már meg sem kérdezem tőled, hogy mi a véleményed a mesterséges intelligencia öntudatra ébredéséről, mert nyilván az öntudatnak minden jelét el tudja játszani. Föl tudja ismerni az arcodon a hangulatodat, saját arcán be tudja mutatni akár ugyanazt, akár az ellenkezőjét, kifogástalanul. Ma még az által generált videón fölismerhető, hogy gép, de ez se tart soká.
Ez se tart soká, már most piacon vannak olyan videógeneráló szoftverek, amiknek nem lenne gond, csak még drágák. De nagyon izgalmas kérdés az öntudatra ébredés, mert itt megint csak rejtődik egy mélyebb, pontosabb dilemma. Tehát, hogy az, hogy mi az öntudat. Azt, hogy tudjuk, hogy az öntudatnak több szintje van, akár egy reaktív. Tehát egy egysejtű ostorost megnyomok a tollammal, ha megtudnám, akkor arra húzódik. Van öntudata? Ez egy túlélési. És akkor vannak ennek szintjei, a legmagasabb az a társadalmi öntudat, amikor akár magamat feláldozom, vagy a családomért, vagy a társadalomért, hogy mert nagyobb javakat tartok fontosnak, és már az egyéni reaktív öntudatomat is háttérbe szorítom. Melyik öntudatról beszélünk? És ahogy mondtad, nincs öntudata, tartozik hozzá ugye az a kérdés, hogy mi az élet, és mi eddig a biológiai életet ismerjük, annak a kialakulásáról is sokat tudunk róla beszélni. Itt meg egy gépi életről beszélünk. De, mikor ezen gondolkodunk, mellé tennék két témát. Az egyik téma az abortusz témája. A másik téma a vegetarianizmus témája. Amiket így viccesen mondunk, hát azt mondod, hogy nem akarsz megölni senkit, vega vagy, hát a növények is éreznek. Éred a növény, vagy nem? Nincs rá válaszunk, lehet vitatkozni róla, stb. Most nem megoldani akarom, vagy mikortól ember a magzat? Hogyha amíg ezen vitatkozunk, hogy tudnánk megmondani, hogy mi az öntudat és a gépi öntudatra értett, tehát, hogy itt egy jóval mélyebb, nagyon fontos kérdéseket hoz a felszínre, és amíg ebben nincs egy ilyen rutinszerű válaszunk, és miért is lenne, hiszen ez nagyon bonyolult dolog, ami függhet hittől, kulturális háttértől, étvágytól, sok mindentől függhet, máshogy válaszolunk, akkor miért gondoljuk azt, hogy lesz egyszer egy olyan pillanat, amikor hirtelen ránézek a monitorra vagy egy robotra, és azt mondom, hogy hát ez öntudat. Nem lesz ilyen pont.
De hát saját célja, saját szándéka nem lesz. Nem lesz olyan, hogy belépsz a lakásba, és nem a kedvenc zenédet, hanem a saját kedvenc zenéjét játssza le, mert neki ilyen az ízlése. Ugye ebbe egyetértünk, hogy...
Persze, igen, tehát, hogy ugye itt akkor is... Tehát, tehát így is úgy is gépi algoritmusok egyesfekvés nullák sorozata. És igaz, hogy ezek nagyon nagyok és összetettek, de minőségi változás nem történt a mennyiségétől. Nem jelenik meg az életcikra, ami mondjuk az őslevesben lehet, hogy megjelent. Nem jelenik meg az életcikra, amit nem tudunk definiálni, hogy mondjuk a magdatból mikor lesz egy ember, aki egy másik emberben növekszik. Melyik az a pillanat? Ilyen pillanatra nincs a mostani rendszer szerint esély. Miért lenne? Egy gépi technológiáról beszélni, nincs is rá szükségünk. Viszont pont azzal, hogy mi belelátunk dolgokat, mi mondjuk, hogy van öntudata. És ez itt már a nehezebb ügy,
látunk,
hogy...
Hát mindenben emberi dolgokat látunk bele.
Emberek vagyunk, és imádjuk a világot, és azért is jó példa, és nem akarom tovább ragozni, de most ránézek egy kutyára. Én nagyon szeretem az állatokat, kész vagyok tőlük, és akkor belenézek, és ide, de én magam is tudom, hogy mondjuk egy tengeri malatba olyanokat magyarázok bele. Hát milyen okosan néz, milyen cuki, milyen kedves. Lehet, hogy az, lehet, hogy nem. A kettőnk viszonya viszont egy nagyon jó dolog. Az ember és a gép viszonya tud magasabb szintre növelni mondjuk egy életminőséget, de ez nem azért, mert ő ember. De miért is lenne ember?
Beszéltünk az emberről, beszéltünk a gépről. A kettőnek az együttműködése van kialakulóban, illetve dehogy van kialakulóban, rég kialakult. Tehát Például mind a ketten szemüveget hordunk, ez egy érzékszer növelő eszköz, és ha ez egy okos szemüveg lenne, amelyik a fényviszonyokra, vagy mit tudom én, mire reagál, mi a különbség? És ha be lenne építve a szervezetünkbe, mi lenne a különbség? Már most is minden megvan, amitől nyugodtan nevezhetnénk kibornak magunkat. Ez az összetett rendszer viszont, ennek már van célja, ez már gondolkozik, ez már kreatív, hogy a csodába lehet azt megfogni. És bocsáss meg, hogy tanárként tőled kérdezem, de a segítségedet kérem, hogyan lehet laikusnak elmondani, hogy akkor is az ember az, akinek célja van, akinek vágyai vannak, akinek értékrendje van, akármi is van beépítve az ő tulajdonságainak a növelésére, hatékonyságának fokozására.
Egyetlen faj vagyunk, aki megduplázta az élettartamát, lassan megtriplázzuk, és most azon dolgozunk, hogy ugye a nyert idő is magas színvonalú legyen. Tehát, hogy nem az, hogy hosszabb ideig vagyok mondjuk rosszabb állapotban, hanem hogy jobb állapotban legyek, génsebészettel, valamivel. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogy az emberi test integritásába nyúlunk bele. És a szemüveg jó példa, de valahogy úgy kezeljük, hogy hát az a valahol ott kívül fityeg. És hogyha műlábat kapok, akár robotikus műlábat, ami intelligensen, haptikussal jelzi a talajt, tehát nem csak mint egy padarabon megyek, hanem érzem, még mindig az valahogy az emberi testen kívüli annak kiegészítője, és amikor arról van szó, hogy nanovér, arról van szó, hogy csipet ültetek valakinek a koponya a lapjába, akkor azt érezzük, hogy itt valamiféle behatolás, megszentségtelenítés történik, és összekavarodnak a dolgok. Erre két megoldás van, hogy ezzel hogy jó hozzáállni. Szerintem nagyon sokat számít, hogy értjük a funkcióját. A szemüvegnek értjük a funkcióját. Az amellett, hogy van számos más funkció is, mert divattárgy is, és valahogy ezért olyat is láttunk már, hogy valakinek nem is rossz a szeme, de úgy ítélte meg, hogy abban a helyzetben okosabbnak tűnni, de olyat is láttunk, hogy valaki hiúságból nem hord szemüveget, amikor kellene, de fontosabbnak tartja az, hogy az arca szépsége kibontakozzon, és nem fogja egy tárgyal ezt eltakarni. Ezek tök jó döntések. Ha érteni fogjuk, hogy ember, ezt a csipet azért ültetem be, mert Parkinson kórost akarok gyógyítani, és ellenirányú áramjeleket akarok küldeni. Ilyen most a világon 200 ezer emberben működik, külső csipek, akkor azt mondom, hogy ez egy gyógyászati eszköz. Azt mondom, hogy beültetek egy csipet, amitől még nem tudom, mi lesz, de biztos, hogy valami jó lesz, mert végül is már ott van egy csíp, ugye ez az Elon Musk féle fejlesztési vonal, ahol képtelenség azzal a csíppel, amiket ő mond, megcsinálni azt, amit mond. Tehát, hogy most például egy Parkinson kór elleni csíp, ez 16 vagy 8 szállal kapcsolódik az agyhoz. Egy Elon Musk féle csíp, amit a koponya labba ültetnek bele, 1024 szállal kapcsolódik be, összekapcsolódik tehát az agy felületére, az érzékeny felületére vékony szálakat tűz ki, ahol elektromos impulzusok és neuronok cserélődnek. Tehát nem arról van szó, hogy gondolatokat lát, vagy érzéseket, vagy tudást, aminek nincs is definíciója, hanem hardware-ről beszélünk, áramról. És akkor azt mondom, hogy itt nagyon sok csillanás van, az az örömközpont, megcsillantatom az örömközpont, és akkor boldog lesz. Nem ilyen egyszerű az emberi agy, 1024-en nem lehet ezt elérni. De azt például el lehet érni, hogyha megvan neki a neuronhálózata, és mégse lát, tehát bizonyos típusú valóságot újra látni fog. Ha azt mondom, hogy ez a csipa az, hogy ember újra látni fogsz, és ez egy csoda, akkor érteni fogják, hanem egy elfogadják. Tehát az hiányzik még ebből, hogy meg kell magyarázni a funkciót. Tehát tanárként arra a kérdésre, hogy mi? Azt kell kérdezni, hogy ez egy eszköz, világos-e a funkciója? Mindig azok az üzleti modellek a gyanúsak, amik ilyen holisztikusan mennek. Mint a Facebook például, ami azt mondja, hogy minden adatot adj ide, a súlyodat, merre jártál, stb., mert cserébe kapsz ingyen szolgáltatást. Az AI-nál adj meg minden adatot, mert én majd segítek. Nem. A jó AI az azt mondja, hogy te okosan fűtesz. Te tőlem jobban látsz, mert most is egyébként olyan értelemben intelligens a szemem, kimerek a napra besötétül. Érted? Tehát, hogy már receptorok érzékek, hogy nem receptorok vannak benne, és mondjuk azt mondja, hogy figyelj, Eper, ki fogom vetíteni neked az útvonalat, hogy soha többé nem tévedsz. Most se tévedsz, mert okostelefonod van, de ezen túl pláne nem fog. Értem, használni fogom. Ezek eszközök, és mindig először a funkciót kell. Mert ha nem, akkor vagy egy üzleti modell van mögötte, vagy mi válunk termékké. Tehát azzal semmi baj nincs, ha valaki felemeli a telefon, és azt mondja, hogy egy kicsit pihenni akarok, és megnézegetek néhány kiskutyás videót. És amikor megnézte, abba hagyja. De amikor az van, nem tudom, mit csináljak, fölveszem, görgetem, utána csinálok vele interjút, csak mondja, hát végül is el voltam. Boldog volt? Hát nem. Szomorú volt? Hát nem. Mit csináltál? Nézz előttem. Akkor termékké válsz. És szerintem tanárként és kutatóként is azt kell megtanítanunk, hogy előbb a funkciót mond ki, ha a funkció világos számodra, akkor tudod szabályozni, tudod használni, és sok mindent tudsz lecsinálni.
Nagyon nagy rajongója vagyok Asimovnak, és
Én is.
természetesen ismerem a robotika 4 törvényét, tehát nem csak a 3-at, hanem az évekkel később megjelent 0. törvényt is, amelyik ugye az emberiség érdekét az ember elébe helyezi. A gondom az, hogy elképzelhetetlennek tartom, hogy ez a mesterséges intelligencia számára megfogalmazható legyen, mert magunk számára sem tudjuk úgy megfogalmazni, hogy ezt egy algoritmus teljesíteni tudja.
Hát, hogy ugyanaz a csapdába kerülünk, mint Donnell Olivág a végén, ugye, hogy bevezeti a nulladikat, hogy a magasabb szintű.
Igen.
És akkor eljön arra, hogy különféle érdekek vannak, és hogy hogy megmentem ezt a bolygót, elpusztul egy másik. Azt mondom, hogy ti kapjátok több pénzt, akkor azt valakitől elveszem. Azt mondom, hogy fejlesztem a vidéket, érted? Tehát, hogy mindenki győzzön, ezek nehéz projektek. Egyébként vannak ilyen projektek, én is ezekbe hiszek, de ezeket nehezebb megcsinálni, egyeztetni kell, érdektérképeket, kompromisszumot kötni. És ő ugye kicsit, most csak így a példára marad, azzal oldja föl, hogy úgymond ügynököket használ, akik aztól a morális dilemmát, hogy ne roppanjon össze, hogy az a döntése egyesekre károsan hat, másokra jól, és tudja, hogy több emberre hat jól, ezért a magasabb számosság indokoltja, és érzi azt, hogy ez nem oké így. És ez valóban nem oké így. És a mesterséges intelligenciának van egy ilyen csapdája, valóban. Mondok egy példát. Az a cél, hogy okosan viselkedjünk, mentsük meg a földet, hagyjuk a technológiát, egy egész város fűtését emire bízzuk. Tudja az életfunkcióinkat, stb. Nem tudom, 21,5 fok elég, de az is lehet, hogy 19,5 fok elég, hogy éljünk, csak nem szoktuk meg, stb. Okos mérőórákat eligazítja, sőt, a 4-es 6-os villamos fékezési energiájával ingyen a nagykörút körüli összes kerületnek áramot ad, tehát hirtelen, nem tudom, tizedével működteti a várost, cserébe azt mondja, hogy Tezsó, itt most ennyi fog kell neked, hogy túlélj. Én meg otthon ülök, és azt mondom, de nem, mert én nekem nem elég, mert nem tudom, van egy olyan betegségem, van egy olyan kisgyerekem, van egy olyan bármi, mondjuk életszínvonal igényem, hogy nekem, és akkor azt mondom, hogy átvették a gépek az életem fölött való uralmat. És ezt a döntést, hogy ilyen ipari társadalmilag, hogy mindenkinek ennyi fog kell, ezt az ipari társam csinálta eddig. És pont azért fejlesztünk emiket, hogy a kisgyerekes anyukánál magasabb hőfok legyen, a másiknál lentebbi, tudjam állítani, ha állítom, kapjak jutalmat, adókedvezményt, stb. Több milliárd apró kis döntést tud összegezni és kezelni egyszerre, tudjuk, hogy amúgy azt kellene, de most már tudjuk működtetni is. Tehát az Erdenel Oliver probléma azért nem probléma, mert ő mindig ipariba gondolkodott, hogy akkor megoldok valamit ugyanúgy. Az algoritmus mindenkire igaz le. Mi most pont azt a képességre akarunk szertenni, hogy tudjuk kezelni a nagyon sok változót egy időben, és hogy meg tudjuk csinálni ezt a dolgot. Nem lehet teljesen automatizált várost csinálni a mostaniakból, majd lehet, hogy majd az űrben lesznek ilyenek, de ezt hagyjuk. De nagyon izgalmas kérdés, mert elvezet szerintem az egyik kulcs dologhoz. A gépeket azért fejlesztjük, hogy hatékonyak legyenek. Megtanítom az önvezető autónak, hogy figyelj, mindig a sávba menj. Most, mivel hogy egy rendkívül ellenséges környezetben megy az önvezető autóm, humánok által vezetett kiszámíthatatlan jószágok között, nagyon bonyolultra kell fejlesztem. Ha minden autó önvezető lenne, 1%-a elég lenne az intelligenciának. Jön mondjuk egy Milánó külvárosához érek, ahol négy sába, két sába négy autó megy. Ahol egyszer csak feltűnik egy kis autó, ugye a sunnyogó üzemmódban, ha nem néz rám, nem is vagyok ott, nem is zavar, nem vág be elém, nincs koccanás, csak úgy jön, és egyszer csak ott van. Hogy fejlesztek jól önvezető autót? Azt mondom, hogy figyelj, lehetséges az, hogy két sávban négyen megyünk. Mert végül is eltűnik. Sőt, lehetséges az is, hogy átmenj a záróvonalon. Lehetséges az is, hogy besunnyog. Mert működik. Ezeket mind megtanítom neki, akkor létrehozok egy hatékonytalan rendszert, ami elkezd össze-vissza ütközni másokkal, stb. Azért fejlesztjük az önvezető autót, hogy ő úgy vezessen. Azért fejlesztünk hitelkockázati a szoftvereket, hogy megmondja, hogy mi van. Azért